Ukrajna választ, este 10 óráig lehet szavazni. Elindult a Pécs-Bécs repülőjárat, több milliárd forintból korszerűsítették a baranyai repteret. Ökológiai katasztrófa, 2 másodpercenként eltűnik a földről egy futballpályányi erdő. Minden idők legnagyobb méretű színházi előadása, már az összes jegy elkelt az Árpád népe ősbemutatójára.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. Ukrajna ma választ. A parlamenti és helyhatósági szavazásokon 45 párt, illetve tömörülés indult. A 37 millió választópolgár este 10 óráig adhatja le voksát.
Több mint 74 ezer rendőr vigyáz Ukrajna szerte a szavazás biztonságos lebonyolítására. A 34 ezer választási bizottságban folyó szavazás megfigyelésére pedig mintegy 3500 külföldi megfigyelő érkezett az országba. Tegnapig egyébként 600-nál is több kisebb-nagyobb választási szabálysértést jelentettek be a hatóságoknál, a visszaéléseket kivizsgálják. A választási csalást, amennyiben bebizonyosodik, az ukrán törvények igen szigorúan akár 12 évig terjedő börtönbüntetéssel is sújthatják. A szavazatokért indult küzdelemben kiélezett verseny folyik a tavaly óta riválissá vált jelenleg is kormányon lévő Mi Ukrajnánk tömörülés, valamint a Julia Timoshenko tömbje elnevezésű párt között, illetve a Viktor Janukovics vezette régiók pártja között. Az utóbbiak egyébként a 450-es lélekszámú kievi parlamentben 180 mandátum megszerzésére számítanak. Előzetes eredmény pedig este 10 óra után várható.
Két magyar pártra szavazhatnak a kárpátaljai magyarok 60 év óta először. A Kovács Miklós vezette KMKS ukrajnai magyar párt és a Gajdos István nevével fémjelzett ukrajnai magyar demokrata párt verseng a magyar szavazatokért a megyei, járási és települési önkormányzatokba való bejutásért. Ugyanakkor a független Ukrajna létrejötte óta ez az első olyan parlamenti választás, amelyen a kárpátaljai magyarság nem indít jelöltet. Kárpátalján a szavazás tisztaságát 24 központilag regisztrált és 200 helyben bejegyzett nemzetközinek figyelő ellenőrzi, akik Németországból, Magyarországról, Szlovákiából, Angliából, Franciaországból és Svájcból érkeztek.
És most kapcsolunk is a helyszínre, ott van Tótfalusi András, szervusz András.
Jó estét, szervusz Edit.
Lesz-e újabb fordulat az ország életében? Egyáltalán mik a legfrissebb, aktuális adatok? Mennyien vettek részt a voksoláson? Érvényes lesz-e a szavazás?
A 15 órakor érkezett adatok szerint az akkori állapotnak megfelelően körülbelül 40%-os a részvételi arány. Ez némileg magasabb a keleti ország részben és 1-2%-kal alacsonyabb ennél nyugaton. Kirívóan alacsony részvételt mértek Mikolajev megyében 18%-ot és a déli megyékben Odesszában 17% körüli a részvétel. Ez némileg alacsonyabb átlagosan, mint az elnök választáskor tapasztalt részvétel, de úgy tűnik, hogy este 10 óráig lehet majd voksolni, az érvényessége, ez szükséges szavazatok száma meg lesz majd a választásokon.
A politológusok már korábban is a koalíciók esélyeit latolgatták, bár a miniszterelnök kifejtette, hogy nincs esélye a nagy koalíciónak a régiók pártjával. Most hogy látod, mekkora az esélye, ki kivel állhat vagy hozhat létre szövetséget?
Hát tulajdonképpen mindenkit összehoztak, mindenkivel, hogy így fogalmazzak, de a nagyobb lehetőségét mégiscsak a koalíció jelenti annak, hogy miniszterelnöke lehessen az országnak, hiszen nem valószínű, fogalmazok most így feltételes módban, hogy egy erő, és hát a jelenlegi állás szerint ez a régiók pártja lenne, tehát hogy önmagában megszerezhetné az ehhez szükséges szavazatszámot. Annyi valószínű, és erre az ex-elnök Leonid Kucsma nyilatkozatban utal délután, hogy két erő köthet egymással, vagy feltételezhetően köt majd egymással koalíciós szövetséget, ez pedig a régió pártja, illetve a jelenleg kormányzó Mi Ukrajnánk szövetség, amelyet hát valószínűleg korábban nyilván tagadtak, de Kucsma úgy fogalmazott, hogy Ukrajna jövője szempontjából ez a szövetség lehet a létfontosságú, mert nem fogadható el, hogy az ország ketté szakadjon keleti és nyugati ország részre. Tehát ezt meglátjuk az esti vagy a kora hajnali órákban.
András, köszönöm szépen a tájékoztatást. És most érkezett egy fontos hír, 2 magyar rendszámú személygépkocsi szenvedett balesetet Szlovákiában, 3 ember meghalt, 3 megsérült. Az autók a Vámos-Szabadi medve határátkelő közelében egy útkereszteződésben hajtottak egymásba. Riskó Nagy László, a pozsonyi magyar nagykövetség konzulja egyelőre semmilyen tájékoztatást nem tudott adni az esetről. Gyurcsány Ferenc szerint az emberek nem kérnek abból a politikából, amelyben a népnevelés a legfőbb feladat. A miniszterelnök Szeghalmon tartott ma kampánybeszédet, amelyben modern mezőgazdaságot sürgetett.
Nem lehet csak adó és járulék csökkentéssel új munkahelyeket teremteni, hiszen attól nem kell majd több fodrász, pincér, postás, ha csökken a járulék, mondta a miniszterelnök Szeghalmon.
Beruházás és fejlesztés az útba és a szakképzésben. Ezt kell támogatni, mert ez teremt Magyarország számára új gazdaságot, ez teremt Magyarország számára bővülő lehetőséget, ez teremt magasabb jövedelmeket, ez teremt egy nyugodt, emelkedő életet. Ez a Magyar Szocialista Párt programja.
Az agráriumról Gyurcsány Ferenc kijelentette, 1998 és 2002 között lényegében álmokfutás történt a magyar mezőgazdaságban. Nem álmokfutásra van azonban szükség, hanem új, modern mezőgazdaságra, tisztességes befektetésre, beruházásra, fejlesztésre, hívta fel a figyelmet a politikus. A kormányfő nagy tetszést aratott, amikor beszédét félbeszakítva külön is szólt a nézőközönség egyik legfiatalabb tagjához, egy másfél év körüli kisfiúhoz.
A Fidesz elnöke szerint a mai politika és gazdaság nem ad munkát, becsületet és biztonságot Magyarországnak. Orbán Viktor erről kampánykörútjának szegedi állomásán beszélt.
700 ezer család, az ellenzék szerint ennyire tehető azoknak a száma, akiknek nincs munkából származó biztos jövedelme. Ezért a Fidesz a vadkapitalizmus felszámolásával spekuláció helyett munkára épülő, valódi piacgazdaságot szeretne létrehozni, hangsúlyozta a pártelnök.
Azért is szükségünk lesz egy új gazdaságra, mert a mai magyar gazdaság ketté hasadt. Itt van egyfelől egy sikeres, elsősorban a nyugati cégeket tartalmazó magyar gazdaság, és vele szemben itt van a több százezer magyar kis- és középvállalkozót magába foglaló sikertelen Magyarország, amelyen a kis- és középvállalkozók nap mint nap a túlélésükért küzdenek.
Orbán Viktor hozzátette, az új gazdaság mellé új államra is szükség van, mert a jelenlegi nem szolidáris a polgáraival, ehelyett a nagy tőke oldalára állt és eladósítja az országot. Az új államnak pedig nemzetegyesítő programra van szüksége, mondta a pártelnök, amelynek a munka az otthon és a család, vagyis a közös célok szolgáltatják az alapot.
Kevesebb képviselő és minisztérium, hatékonyabb és olcsóbb állam. Az SZDSZ szerint ez kell, hogy jellemezze a következő 4 évet. Kóka János úgy véli, ehhez új közszolgálati törvényt kell alkotni.
Nagyon sokat költünk, és nagyon rosszul.
Lényegében ez a gond a magyar közigazgatással. Kóka János szerint a költségvetésből évente 1800 milliárd forint megy államigazgatásra, vagyis minden 8. forint. Pedig, mondja a miniszter, intézményi reformmal, észszerű átalakítással és egy új közszolgálati törvénnyel akár 200 milliárd forintot is meg lehetne spórolni. Az SZDSZ szerint a racionalizálás az országgyűlést sem kerülheti el.
Csökkentsük felére az önkormányzati képviselők számát. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 30-32 ezerrel szemben körülbelül 15-16 ezeren lehetnek.
A párt ezen kívül megszüntetni a tárca nélküli miniszteri posztot, csökkenteni a minisztériumok számát, és 2010-re a megyék helyett választott régiókat hozna létre. Kunce Gábor egyébként újból felvételeket mutatott Mikola István korábbi szerepléseiről, és ismét kijelentette, nem kérnek ebből a fajta politikából. A pártelnök szerint a Fidesz kormányfőhelyettes jelöltjének bocsánatkérése hiteltelen.
Dávid Ibolya, az MDF elnöke konzervatív gazdasági fordulatot sürgetett Kiskunhalason, a párt Bács Almási képviselőjelöltje pedig Bács-Kiskun megye ketté választását javasolta.
Ma Magyarországon a középosztály tovább már nem terhelhető, éppen ezért erősítő intézkedésekre van szükség, a kamatadó és az árfolyam nyereségadó eltörlésére és a 18%-os egykulcsos személy jövedelemadó bevezetésére.
Az elmúlt évek gyakorlata azt bizonyítja, hogy kezd visszatérni egyfajta lopakodó vagy settenkedő szocializmus, hiszen meg kell nézni a két nagy pártnak a meghirdetett programját és a megvalósítottat az elmúlt időszakban. Azt erősíti, hogy majd lesz egy atyáskodó állam, és ez az atyáskodó állam ingyen ad ezt, azt, állami támogatást, vissza nem térítendő támogatást. Azt hittük, hogy ennek a szocializmusnak levágtuk 90-ben a fejét, és ma kinőtt egy baloldali feje is, meg egy jobboldali feje is.
A térség felvetését, a 20. Bács-Bodrog megye létrehozását Dávidi Bolya nem veti el abban az esetben, ha ez nem gyarapítja a költségvetési kiadásokat, hanem észszerűsíti ezeket a folyamatokat.
Minden eddiginél több, pontosan 36 fidelitásos képviselőjelölt indul az áprilisi országgyűlési választáson. Szijjártó Péter a szervezet elnöke jelöltek bemutatása után azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt 4 év kormányzás mindenről szól, csak a fiatalokról nem. Ezért a Fidesz és a Fidelitás Szövetsége a jövőben segíti majd a fiatalok munkához jutását, otthonteremtését és családfenntartását.
Azt javasoljuk, hogy legyen új nemzedék program, legyen új nemzedék kártya, és legyen új nemzedék párbeszéd. A Fidesz ezen javaslatainkat elfogadta, és ezek a javaslataink szerepelnek a Fidesz Hajrá Magyarország című választási programjában.
Betörtek éjszaka az MSZP Ferencvárosi irodahelyiségébe. A tolvajok feltehetően befeszítették a közösségi házban található iroda rácsait, majd betörték az ablakot. A szobából a tagok, szimpatizánsok adatait, valamint a rendezvényterveket tartalmazó gépet vitték el.
Valószínűleg nem gazdasági betörés volt, mivel kizárólag azt az egyetlen számítógépet vitték el, amit én használok pártevékenységre.
Továbbra is több száz kormányellenes tüntetőt tartanak őrizetben a fehér orosz hatóságok.
A belorusz főváros a hétvégén már teljesen nyugodt képet mutatott ugyan, de ellenzéki források arról számolnak be, hogy az elfogottakat buszokkal a fővároson kívüli börtönökbe szállították. A hozzátartozókat nem tájékoztatták arról, hová hurcolták szeretteiket. Az ellenzék egyelőre nem tervez további tömeges tiltakozásokat. Ugyanakkor a vezetők bíznak abban, hogy a jövőben később akár 200 ezer embert is tudnak majd mozgósítani. Az újabb tömeges megmozdulásokhoz azonban véleményük szerint erős érzelmi impulzusra lenne szükség.
Az Egyesült Államokbeli Seattle-ben egy fegyveres mindenok nélkül lövöldözni kezdett egy kölcsönzőben. Az ámokfutó 6 embert megölt, 2 megsebesített, majd öngyilkos lett. A tragédia áldozatai kivétel nélkül fiatalok, legtöbbjük 20 év alatti. És most további külföldi hírek, röviden.
Ehud Olmert izraeli ügyvezető kormányfő széleskörű nemzetközi tárgyalásokat tervez azelőtt, hogy megkezdik az újabb izraeli csapatkivonásokat Cisjordániából. A Sharon kormányfőt betegsége miatt helyettesítő politikus leszögezte, időt akar adni a Hamász által vezetett új palesztin kormánynak, hogy eldöntse, a mérsékelt vagy a harcos utat választja.
Az arab országok támogatják a közel-keleti béke folyamatot. Arra törekednek, hogy a palesztinok és Izrael békében éljenek egymás mellett. Hangzott el az Arab Liga külügyminiszterének szudáni találkozóján. A szudáni külügyminiszter külön köszönetet mondott az arab országok diplomáciáját irányító politikusoknak a béke megteremtésében tett erőfeszítéseikért.
Izraeli katonák lelőttek Gázában egy 16 éves fiút, közölték palesztin belügyminisztériumi illetékesek. Az izraeli hadsereg szerint a fiú túlságosan közel ment az úgynevezett biztonsági övezetet, az El Bureidzs menekültábornál Izraeltől elválasztó biztonsági kerítéshez, ezért lőttek rá.
3 madárinfluenza gyanús beteget, 1 felnőttet és 2 gyermeket szállított a kórházba Kambodzsában. Mindegyiküknél magas láz és légzési zavar a legfőbb tünet. Falujuk szomszédos azzal a településsel, ahol a hét elején egy 3 éves kislány halt meg a kór H5N1-es altípusától. Ő volt a betegség 5. halálos áldozata az országban. A környéken további 5 szemét vizsgálnak fertőzés gyanús tünetekkel.
Skócia lesz az első brit terület, ahol teljesen betiltják a dohányzást kocsmákban, éttermekben és munkahelyeken. Skóciát a lakosság egészségügyi állapota miatt Európa egyik beteg emberének tartják. Felmérések szerint csupán a passzív dohányzás miatt 1000 ember hal meg évente. Skót kormányzati források szerint a legtöbb európai országnál magasabb a tüdőrák és a különböző szívbetegségek által előidézett halálesetek száma is. Az illetékesek szerint a jövő nemzedékeinek védelme érdekében itt az ideje a drasztikus intézkedéseknek. Hírügynökségek figyelemre méltónak tartják, hogy a lakosság 60%-a támogatja a dohányzást széles körben betiltó rendelkezések bevezetését.
Kassa József nem elégedett a szerbiai nemzeti tanácsok munkájával. Ez vonatkozik a Magyar Nemzeti Tanácsra is. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke egy újvidéki napilapnak nyilatkozva elmondta, a vajdasági magyaroknak nem felelne meg csupán az erős területi autonómia, mert a vajdaságban a magyarok több mint 50%-a szétszórtan él. Szerinte jobb lenne az egymást nem kizáró területi és personális autonómia társításában keresni a megoldást. Rövid betegség után 86 éves korában elhunyt Béres József, Széchenyi díjas kutató, a világhírű Béres csepp megalkotója. A magyar népközösség egészségét szolgáló életéről és rendkívüli egyéniségéről Kósa Ferenc készített emlékezetes dokumentumfilmet. Ökológiai katasztrófa, 2 másodpercenként eltűnik a földről egy futballpályányi erdő. Hamarosan jövünk a részletekkel, és most nézzük a többi témát. Tüntetett a Kendermag Egyesület, 386 levél az országgyűlési képviselőknek. Elindult a Pécs-Bécs repülőjára, több milliárd forintból korszerűsítették a baranyai repteret. Határokon átnyúló összefogás Makon, segély helyett munka. Ökológiai katasztrófának lehetünk tanúi. A dinoszauruszok kihalása óta, vagyis az eltelt 65 millió év alatt nem pusztult ki annyi biológiai faj a Földön, mint az elmúlt évtizedekben. A súlyos megállapítása az ENSZ Brazíliában rendezett fórumán hangzott el.
A március 31-ig tartó tanácskozáson, amelyen 187 ország képviselői vesznek részt, 1300 tudós átfogó jelentéséből kiderült. Az elmúlt 500 évben 844 állat és növényfaj tűnt el bolygónk színéről. A tömeges erdőirtás miatt évente 6 millió hektár erdő semmisül meg. Ez annyit jelent, hogy 2 másodpercenként egy futballpályányi nagyságú fás terület válik semmivé. Mindez olyan negatív hatást gyakorol a Föld élővilágára, hogy csupán 1970 és 2000 között 40%-kal csökkent a vadon élő állatfajok száma. Az ENSZ által kezdeményezett tanulmány összeállítói úgy vélik. Az emberi fajta példátlan ütemben aknázza ki a rendelkezésére álló erőforrásokat. A bolygó 6,5 milliárd lakója az erőforrások megújulásánál 25%-kal fogyaszt többet.
És most ismét itthonról tüntetett a Kendermag Egyesület. Tiltakoznak az ellen, hogy a politikusok semmit sem tesznek a drogpolitika területén, és hogy a kábítószerfogyasztókat börtönnel fenyegetik.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság épülete előtt szigorú rendőri ellenőrzés mellett gyülekeztek a tüntetők. Azért itt, mert az Egyesület szerint a bíróság ellenmondásosan ítéli meg a kábítószerezést, mint bűncselekményt, hiszen a 60 önfeljelentő ügyében különböző ítéletek születtek. Volt, aki ellen eljárás sem indult, volt, aki pénzbüntetést kapott, volt, akit tárgyalás nélkül próbára bocsátottak. A szervezet szerint a pártok tehetetlenek.
A választópolgárokhoz szeretnénk szólni, hogy gondolkoznak a választások előtt, hogy melyik pártra adják a szavazatokat, ha egyáltalán van olyan a parlamentben, amelyikre érdemes, mert hogy egyik sem foglalkozik a drog problémával magával, kizárólag politikai szempontok alapján a saját érdekeiknek megfelelően próbálnak bármit is tenni.
A tüntetők ezután a képviselői irodaházhoz vonultak, és 386 levelet adtak át a portásnak, hogy így jelezzék, a jelenlegi képviselőkben már nem bíznak, és ezért a következő ciklus politikusait kérik, hogy tartsák tiszteletben a szakemberek és a fogyasztók véleményét.
Első nemzetközi járatát fogadta a Pécs-Pogányi repülőtér. A gép Bécs és a Baranyai megyeszékhely között egyelőre hetente 4-szer szállítja az utasokat. Az első vendégek a létesítmény hivatalos átadására érkeztek.
Az Austrian Airlines járatát több száz fős tömeg fogadta. Ezzel már a gyakorlatban is nemzetközivé minősült a pécsi repülőtér.
Ez a repülőtér minden olyan dolgot tud, ami szükséges ahhoz, hogy körülbelül ilyen vagy ennél egy picit nagyobb gépeket, amiket most itt látunk az előbb, ami most szállt le, fogadjon, indítson és teljes mértékűen kiszolgáljon.
A csaknem 4 milliárd forintos beruházás nagy részét a pécsi önkormányzat állta. Toller László polgármester szerint még néhány 100 millió forintot rá kell költeni, de a várható befektetők szempontjából is megéri a fáradtságot. Kijelentette, Pécs nem áll meg egy légitársaságnál. Már több nemzetközi cég is jelezte, szívesen bekapcsolódna a pécsi légiutas szállításba.
Határokon átnyúló összefogás munkahelyteremtő pályázat beadására készül a Makói Központú Veszélyeztetettek és Hátrányos Helyzetűek Országos Szövetsége.
7 megye 950 regisztrált hátrányos helyzetű és csökkent munkaképességű rászorultját fogja össze és segíti a makói szervezet. Legtöbbjük nem rendelkezik piacképes végzettséggel, így mezőgazdasági idénymunkákból, valamint alkalmi munkákból tartják fent magukat. Megsegítésükre az Országos Szövetség nemzetközi együttműködést kezdeményezett vajdasági szervezetekkel.
Romániával is felvetjük a kapcsolatot, Kárpát-Ukrajnával felvetjük a kapcsolatot, akkor fent a csehökkel, szlovákokkal, egyedül még, mint az előbb is említettem, még nyugattal, tehát az osztrákokkal, németekkel, tehát ezekkel még nem tudtam fölvenni, de azt is természetesen szorgalmazni fogjuk.
Az összefogással a hasonló feladatokat felvállaló hazai és külföldi szervezetek célja egy a táj jellegihez igazodó munkahelyteremtő pályázat benyújtása, melynek alapvető feltétele a határon átnyúló közös együttműködés.
Paprika feldolgozás, a hagyma feldolgozó vállalat volt itt, a szegedi konzervgyárnak az egyik leányvállalata. Ez a vonzás közlekben lévő munkaerőket tehát felszippantotta, tehát munkahelyet tudott biztosítani, és mi egy paprika üzemmel még bővíteni akarjuk, hogy még több munkaerőt tudjunk, tehát alkalmazni, és tehát, hogy tudjon élni, és nevelni a gyerekeit.
A rászorulóknak élelmiszert, ruhát és bútorokat osztottak, szerveztek már tanfolyamokat, pályázati pénzből földet béreltek. A makói szövetség segélyek helyett a rászorulóknak esélyt szeretne teremteni a munkavállaláshoz.
Két nappal a bemutató előtt már minden készen áll a Papp László sportarénában, ahol Szörényi Levente Árpád népe című misztikus operáját mutatják be a nagy közönségnek. Minden idők legnagyobb méretű színházi előadásához gigantikus 1800 négyzetméteres színpadot állítottak fel, amely önmagában a nézőtér egyharmadát foglalja el.
Íme az Árpád népe az előadás előtti utolsó jelmezes próbán, ahol a lenyűgöző méretű díszletek között még a harcos statisztáknak is szokniuk kellett a helyüket. A színpad, amelyet Makovecz Imre tervezett, 8 emeletes magasságával önmagában tekintélyt parancsol. A Nagy Viktor rendezésében színpadra vitt rokopera látványvilágát a legkorszerűbb technika segíti. Háromdimenziós háttérvetítő, 400 lámpa gondoskodik a tökéletes látványról, amelyet 500 kórhű jelmez tesz teljessé. Ami pedig magát a művet illeti, az Árpád népa a történelemhez hűen, de fiktív, misztikus elemekkel átszűve mutatja be az István király halála utáni időszakot.
Röviden arról van szó, hogy az István után ez a magyar gyűlölő idegenvérű Orzelló Péter tönkretette az országot, és Kijevből, a számüzetésből hazahívják Andrást és Leventét. És ezt a krónikában is el lehet olvasni, a magyar nép egyként kiáll a András és Levente mellett.
Ahhoz, hogy a rockopera méreteit is érzékeltessük önökkel, el kell, hogy mondjam, nem kevesebb, mint 1500-an vesznek részt az Árpád népében, a legzsúfoltabb jelenetben pedig önmagában 300-an vannak egyszerre a színpadon.
A 135 perces misztikus operából film is készül, amelyet egy későbbi időpontban a Duna Televízió tűzműsorára.
Híradónk végén nézzük a főbb híreket. Ukrajna választ, este 10 óráig lehet szavazni. Elindult a Pécs-Bécs repülőjárat, több milliárd forintból korszerűsítették a Baranyai repteret. Ökológiai katasztrófa, 2 másodpercenként eltűnik a földről egy futballpályányi erdő. Minden idők legnagyobb méretű színházi előadása már az összes jegy elkelt az Árpád népe ősbemutatójára. Ez volt a Híradó vasárnap este, legyen szép estéjük, viszontlátásra!
Ez a Duna Televízió vasárnap esti sporthíradója. Köszöntöm Önöket! Ismét gyászol a magyar sportélet, hosszantartó súlyos betegség után 62. életévében ma hajnalban elhunyt Nagy Béla, a Ferencváros krónikása. A remek sportember évtizedeken át dolgozott szeretett klubjáért több mint 100 könyvet írt az FTC-ről. A megyeri úton a lista vezető Újpest és a bajnoki címvédő Debrecen összecsapásával zárult a labdarúgó Borsodi Liga 20. fordulója.
Újpestiek télen igazolt csatára Tisza Tibor már a mérkőzés elején kétszer veszélyeztette Csernyánszki kapuját. A 10. percben Bogdanovics lövésénél aztán már Vlaszáknak is akadt dolga. A félidő vége előtt Vancák fejesét bravúrral védte a túloldalon Csernyánszki, a kipattanót Rajci és Máté együttes erővel juttatta a kapuba, közülük utoljára a védő ért a labdához. Az öngól és a szünet után az Újpest maradt támadásban, mégis a vendégek előtt adódtak az igazán nagy helyzetek. Előbb Máté rúgott óriási luftot, majd Bogdanovics cselekedett kissé elhamarkodottan. A szerb támadónak az előkészítés jobban ment, a 62. percben pontos beadását Nikolov fejelte Vlaszák közreműködésével a kapuba. A Debrecen nem elégedett meg a döntetlennel, továbbra is nyílt maradt a mérkőzés, az utolsó 20 percben mégis leginkább a hazaiak tudtak helyzetbe kerülni, sőt mezőnyfölényük újabb góllá érett. A 91. percben Csernyánszkinak esélyesen volt Kovács Zoltán gyönyörű fejese ellen. Az Újpest nagyon fontos győzelmével megerősítette vezetőhelyét a tabellán. A Loki a negyedik, míg az FC Fehérvár és az MTK tegnapi győzelmével továbbra is a lilafehérek nyomában van. Az 5. Győr és a 12. Ferencváros között mindössze 3 pont a különbség, míg az alsóházban a Kaposvár, a Vasas, a Reac és a Pápa található.
A férfi kézilabda bajnokok ligájában az előző két idényben egyaránt negyeddöntős MKB Veszprém idén a döntőbe jutásért a korábbi BL és KEK győztes spanyol Portland San Antonio ellen küzd. Az első meccset ma játszották idehaza.
Az, hogy a Pamplona elleni mérkőzés nagyon nehéz lesz, nem volt kérdés. Ennek megfelelően kicsit idegesen, de nagy elszántsággal kezdett a hazai csapat, nem engedték ellépni a biztosabban kezdő spanyolokat. Így 6-5-nél már a veszprémiek vezettek, ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy Sula teljesítménye feljavult. A jó kapus teljesítmény húzta magával a többieket is, így budaiék többet nem engedték ki kezükből az irányítást. A továbbiakban felváltva estek a gólok, valamelyest elhúzni csak a szünetre sikerült a hazaiaknak, 17-14-jel fordultak a csapatok. A második félidőt agresszív védekezéssel kezdte a Portland San Antonio, ennek eredményeként 7 percig nem kaptak gólt, viszont 2-t lőttek. A Veszprém előbb rendezte sorait, és negyed órával a vége előtt 24-19-re elhúzott. A véghajrá a vendégeknek sikerült jobban, így a jövő heti visszamágóra 2 gólos előnnyel utazhat a Veszprém. A férfi bajnokságban Csömör Győr 19-26, a nőknél szintén győri győzelem született a Cornexi ellenében.
Két negyed döntőt rendeztek a női kosárlabda bajnokságban az első mérkőzéseken. Sopron-Szeged 96-52 és Diósgyőr-Szolnok 83-53. A Komjádi úszodában véget ért az úszók 108. országos bajnoksága. Nagy vonalakban körvonalazódott, de még nem alakult ki a július végi, augusztus elejé budapesti Európa-bajnokságon szereplő magyar csapat névsora.
Rudolf Roland nyerte a férfi 200 méteres hátúszást 2 perc 02.25-tel Cseh László távollétében. A 100 pillangó döntőjéből viszont már nem hiányzott a világbajnok, és 53,3 másodperccel meg is nyerte azt. Cseh százgyorson viszont már nem tudott megverni minden sprintert, a távbajnoki címét 51-71-el klubtársa Makány Balázs szerezte meg. Mivel a 400-as vegyesváltót a kőbányás 4-es nyerte meg, a vége 8 Cseh László arany. Bár Cseh itt csak harmadik lett, mégis a 200 melldöntője volt a zárónapi sláger. Az olimpiai ezüstérmes Gyurta Dániel 2 perc 12,89 századdal aténi formáját idézve győzött.
A tegnapi középdöntőben életem negyedik legjobb 200 melles idejét úsztam, és maximális elégedett vagyok, hiszen március vége van, és ilyen időszakban még soha nem úsztam még ilyen jól, és ez nagyon biztató. Nagyon-nagyon sokan eltemettek a tavalyi év után, hogy ennyi volt, egyszer tudtam úszni, az is véletlen volt, szerencsém volt, és most választhatom, úgy érzem, az összes kételkedőnek, aki nem hitt bennem.
Gyurtának persze számos szurkolója is volt, többek között Stoyan Ivkovics is. A kiváló pécsi kosaras csak Dani miatt jött Pestre.
Hát izgultam, kicsi rosszabb idő volt elején, nem tudtam a taktikáját, az a lényeg, és kicsit izgultam elején, utána a másik 100 méter után rendben volt minden.
Kovács Ágnes ma két döntőben volt érdekelt, az elsőben 200 vegyesen, bár végig versenyben volt, mégis harmadik lett, mivel ez a műfaj itthon Jakabos Zsuzsájé és Hosszú Katinkájé. A második döntő már aranyat hozott az ezzel 51-szeres magyar bajnok Kovács Ágnesnek. A 400-as vegyesváltót a Kőbánya SC kvartettje 4-11-48-as új egyesületi országos csúccsal nyerte. A számos remek teljesítmény mellett a magyar úszósport azért nem problémamentes. A Ferencváros úszói bár elindultak, egyetlen pontot sem szereztek.
Vagy leigazoltunk valahova, és mi ezt választottuk a Delfi Lászlóvi Székesfehérvárhoz, vagy pedig nem indultunk volna. 7-8 hónapja erre készülnek úszók, jön az IFI bajnokság, nyáron Európa bajnokság, ez a válogató verseny, nem dönthettem másképp, de hangsúlyozom, nem esik ez jól nekem.
Úgy tűnik, újra feljövőben van a magyar női tornasport. Az élete első világkupa versenyén szereplő 16 éves Gombás Laura ugyanis az előkelő negyedik helyen végzett talajon a Kodbuszi világkupa versenyen. Ilyen jó nemzetközi eredményre már régen volt példa a női szakákban. A hétvége felemásan sikerült a mieinknek. Berki Krisztián lólengésben aranyérmes lett, azonban Gál Róbert tegnap a talajfináléban súlyosan megsérült, és ma már haza is érkezett.
3-4 hónap pihenő vár a sérült Gál Róbertre. A hétvégén súlyos ahilleszín szakadást szenvedő tornász ma délelőtt érkezett haza a Kodbuszi világkupáról. A VB bronzérmes versenyző elmondása szerint nem érez fájdalmat, lába egyelőre rögzítő kötésben van. A repülőtérről egyenesen a sportkórházba szállították, ahol holnap műtik.
Az egyik szemem sír a másik nevet, mert azért elég jól sikerült ez a hétvége. Mind a két szeren bejutottam a döntőbe. Aztán talajon, hát sajnálatos módon elszakadt az ahillesz, amíg nem tudtam befejezni a gyakorlatot sem. Meg hát nagyon sajnálom, mert ma lett volna az ugrás döntő, és ott meg második helyen kerültem be. De hát akkor végül is örülhetünk a Krisztiánnak, mert ő ugye megnyerte a lovat. Ahogy lábra tudok állni, vagy legalábbis az egyikre, akkor már biztos, hogy be fogok menni a terembe, és akkor azokat a szükséges dolgokat, amiket tudok, azt meg fogom csinálni, mert hogy az erő meg a kondíció nem menjen el.
Mi ad ilyenkor erőt is sportolónak?
Hát az, hogy itt aki számít, az mind itt várt a reptéren. Mindenféleképpen fontos lesz a világbajnokság, úgyhogy ezért most azért van cél megint.
Ma befejeződött a gyorsasági motoros világbajnokság első spanyolországi futama Jerezben. A világbajnoki pontverseny tavalyi harmadik helyezettje Talmácsi Gábor a hetedik helyről rajtolhatott Hondájával.
Van még mit finomítani Talmácsi Gábor Hondáján. A legjobb magyar motoros a 8. helyen végzett az idén nyitón, ami nem rossz eredmény. Főleg, ha tudjuk, hogy Talma betegséggel bajlódott, olyannyira, hogy a futam előtt még infúziót is kapott. A futam után pedig kiderült, hogy nem működött megfelelően a váltó elektronika, ezért nem tudta tartani a rajt utáni 5. helyet. A másik magyar Tóth Imre szintén beteg lett, kétséges volt, hogy rajthoz áll le, végül a 26. helyen fejezte be a versenyt, ami mindenképpen nagy fegyvertény. A nap hősének a MotoGP sztárja Valentino Rossi számít, aki az első körben bukott, ám visszaült motorjára, és végül pontszerző 14. helyen futott be. A győztes a Daniel Pedrosa által sokáig szorongatott Loris Capirossi lett.
Az első naphoz hasonlóan ma is jó szereplést vártunk a magyar kötött fogású birkózóktól a székesfehérvári magyar nagydíjon, amely a felnőtt válogatott utolsó megmérettetésének számította a közelgő moszkvai Európa-bajnokság előtt.
Aranyérem nélkül maradt a magyar kötöttfogású válogatott a székesfehérvári sportcsarnokban. A szombati egy ezüst és 3 bronzérem mellé a vasárnapi zárónapon még további 2 bronzérmet sikerült begyűjteni. A nehéz súlyban végül nem lépett szőnyegre az 5-szörös VB ezüstérmes Deák Bárdos Mihály, akinek akár aranyérmet is akaszthattak volna a nyakába.
Pszichikailag is és fizikailag is elfáradtam. Nem azt jelenti, hogy nem edzek, ugyanúgy edzek tovább, csak a versenyeken nem indulok. Úgy gondoltuk, hogy a 9 év alatt rengeteg versenyen indultam, és rám fér egy kis pihenő, és a világbajnokságra újult erővel készülök.
A 66 kg-os kategóriában jelentős kalpokat gyűjtött be a még csak 17 éves Lőrinc Tamás, és egészen a kisdöntőig menetelt, ahol óriási csatában legyőzte az olimpiai 4. helyezett ukrán Vakulenko.
Mindent el szeretnék érni, amit csak lehet, elég mohó vagyok, de hát sajnos, ha már az életemet erre tettem fel, sőt nem sajnos, hanem szerencsére, akkor már mindent meg akarok szerezni magamnak.
Amolyan ide nekem az oroszlánt is alapon birkózott, és mindössze egy vereséget szenvedett Kis Balázs is, aki a bronzmérkőzésen a szlovén Sedmakot verte.
Megmondom őszintén, aranyat vártam magamtól, valóban jól indult az év, ugye világkupán is jól birkóztam, veretlen maradtam.
A magyar válogatott viszont begyűjtött néhány vereséget, így végül is a 3. helyezést szerezte meg a törökök és a lengyelek mögött.
Az egyik legkiválóbb Nobel-díjas magyar tudós Szent Györgyi Albert megszívlelendő gondolatokat fogalmazott meg a sportról. A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. Egyes sportágak ma már ennél többre is képesek.
A karate nem csak versenyzésre, hanem közelharc kiképzésre és önvédelmi oktatásra is alkalmas. A Gojuryu stílus 4. danos mestere Harsányi László éppen a Sziget-Szentmiklósi rendőröket tanítja akupresszúrás önvédelemre.
megemel, a tüdőmeridiánra fogunk, hüvelykújnál lévő tüdőmeridián, és dobjuk, és szorítássunk.
Íme néhány titkos és egyben fájdalmas pont, amely nyomása vagy ütése bénító erejű is lehet. A rendőri munkához, mint tudjuk, hozzátartozik a testi kényszer alkalmazása is.
Szerencsére annyira gyakori, de hát fel kell készülni minden esetőségre. Kellemetlen érzés, amikor ezeket egymáson csináljuk, fájnak, hiszen erről szól a történet.
Lényeg az, hogy a fegyveres testületek ahhoz, hogy a feladataikat úgy békeidőben, mint háborús körülmények között a rendőrség a feladatait el tudja látni, ahhoz igenis rendelkezniük kell képzett közelharc szakemberekkel.
Gyermekek segítettek gyermekeken, egész napos jótékonysági focitornát rendeztek a Pest-Szentlőrinci sportcsarnokban, sok lelkes kis csapat részvételével.
A negyedik Toti kupán Gergő és mintegy 120 barátja jó hangulatot varázsolt a lőrinci sportcsarnokba, ahol nem csak szórakoztatták a közönséget, hanem jó pár beteg gyermektársukon is segítettek játékukkal.
A negyedik alkalommal történt megrendezésre ez a torna. A gyermekfoci a gyermekekért a célja a tornának. 4 évvel ezelőtt a Kispest-Honvéd gyerekek találták ki, hogy beteg gyerekeket támogassunk.
A torna idén is elérte célját, a gyerekek kiváló körülmények között brillírozhattak, az eredmény természetesen másodlagos volt. Az eseményen a Honvéd, a Ferencváros, az Újpest, a Csepel, a Budapest válogatott, a Videoton, a Pápa, valamint a SAC U11-es korosztálya vett részt. A szervezőknek, az adakozóknak és persze a gyerekeknek hála idén is szép összeg gyűlt össze, amelyet ezúttal a koraszülött csecsemőkért közhasznú alapítvány támogatására fordítanak.
Nemzetközi labdarúgással zárjuk ma esti sporthíradónkat. Egy-egy bajnoki mérkőzés összefoglalóját láthatják Franciaországból és Spanyolországból.
A Lyonnak 3 pont kellett volna ahhoz, hogy újabb nagy lépést tegyen 5. bajnoki címe felé. Ennek megfelelően támadólag léptek fel a hazaiak. Sok helyzetük közül az egyik Clerc lövése volt, de a többihez hasonlóan ez is célt tévesztett. Meglepetésre a szünet előtt mégis a Toulouse szerzett vezetést. Lyoni asszisztáció mellett Moreira talált a kapuba. A fordulás után rögtön egyenlített a listavezető, egyedül Kerú fogott ki a fantasztikusan védő Dusé kapuson, aki egy szemében mentett pontot a Toulouse-nak. A vendégek hálóőre a későbbiekben is parádésan hárított, előbb Govu távoli lövésénél, majd Juninho szabadrúgásánál. A végén Fred lábában maradt a Lyon győztes gólja, így maradt az 1-1-es döntetlen. Leginkább Sevillában és Barcelonában szurkolhattak azért a drukkerek, hogy a jelenleg 4. helyen álló Valencia vesztesen távozzon Dél-Spanyolországból, hiszen a hazai Sevilla éppen mai ellenfelét üldözi leginkább, míg a legfőbb üldözött és egyben éllovas Barcelona csak döntetlent játszott tegnap. A mérkőzés első félideje sem volt izgalommentes, igazán azonban csak a 2. félidő végén pörögtek föl az események. Ekkor történt ugyanis Ayala kiállítása. A 10 emberre fogyatkozó vendégek sorsát Jordi nehezíthette volna meg leginkább, ha értékesítette volna a jogosan megítélt Sevilla 11-est. A büntetőt kihagyta, hibáját azonban helyrehozta, hiszen utolsó percben lőtt góljával végül 1-0-ra nyert a Sevilla, amely ezzel már csak 2 ponttal van lemaradva a Valenciától, ezzel együtt pedig az utolsó Bajnokok Ligája indulást jelentő helyről.
A vasárnap esti Dunasport végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Autonómia. Egymás nemzeti, kulturális és vallási értékeinek tisztelete.
Beesett szemű, groteszk figurák, szögletes irodák, szögletes fejek, sikerorientált robotok vigyorgó állarccal, cinikus látlelet egy papírértékesítési telephely monoton mindennapjairól. Az angol humor fanyar képviselői, a Hivatal. A Golden Globe díjjal kitüntetett angol tévéfilmsorozat ma este 9 óra 35 perckor a Duna Televízióban.
Szegény parasztszülők törvénytelen gyereke. Cselédlány, aki meghallotta az idők szavát. Egy eszme kíméletlen szolgálatára jelentkezett, mert lenni akart valaki. De Franciska 2 életet élt. Egy hétköznapit és egy vasárnapit. 1956. Utak, keresztutak. Franciska vasárnapjai. Simó Sándor filmje kedden este 8 órakor a Duna Televízióban.
Fiatalok voltak, szerelmesek, lázadók. Felejthetetlent akartak alkotni néhány nap alatt.
Mert undorító dolog olyan világban élni, ahol a világ 6 leggazdagabb emberének a vagyona annyi, mint a világ 48 legszegényebb országának a vagyona együttvéve.
Ami elmúlt, az visszafordíthatatlan. 2001. Genova. Film a szabadságról és annak elmúlásáról.
Jobb ma egy tojás, mint holnap a nyolcak.
Most vagy soha. Olasz játékfilm szerdán 22 óra 55 perckor a Duna Televízió műsorán.